Kedves hallgatom! Ezékiel próféta könyvének 37. fejezetében láttuk, hogy Istennek határozott célja van Izraellel a jövőben, és a most következő két fejezet ezzel a témával foglalkozik. Beszélnek a végső ellenségről, aki Izrael ellen támad az utolsó napokban. A 38. és 39. fejezetben véleményem szerint erről az ellenségről, mint nagy hatalomról van szó. Amikor szolgálatomat elkezdtem, nem gondoltam erre. Elutasítottam ezt a magyarázatot, hogy egy feltámadó nagy hatalomhoz kössem ennek jelentését. Annál is inkább, mert felekezeti szemináriumunkban nem fogadták el az ezer éves országlás létezését. Nem gondolták, hogy ez az igei szakasz egy leendő nagyhatalomra mutatna a Szentírásban. Még azután is, hogy doktori fokozatomat megszereztem, nem hajlottam erre az értelmezésre. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy jól teszem, ha saját magam tanulmányozom ezt a témát, és rájöttem, hogy a 38. és 39. fejezetben egy meghatározott hatalomról van szó. Három irányban is erre a meggyőződése jutott a szívem és az elmém. A lingvisztikai, a geográfiai és a filozófiai vagy ideológiai alapon. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, vesd tekintetedet Gógra, a Mágóg országában, Rós, Mesek és Tubal fejedelmére, és prófétálj róla. Ezékiel könyve, 38. rész, 1. és 2. vers. Góg az uralkodót leíró szó, ami azt jelenti, hogy tető, vagy még pontosabban, az emberek feje. Nem gondolhatnék jobb névre egy diktátor elnevezésénél, mint Gógra. Ha nem a legmagasabb poszton van, akkor nem diktátor, de ha ott van, akkor diktátor. Mágóg azt jelenti, hogy fej. Héberül a Rosh szó jelentése fej. Az egyik történész a Keleti Egyház történetei című művében, amelyet fél évszázaddal ezelőtt adott ki, a Gezenius féle héber szókönyv alapján azt a megjegyzést tette, hogy Rósnak egy nagy hatalomra kell utalnia. Aztán hozzátette, hogy az egész Ószövetségben ez az egyetlen utalás egy modern államra. Lothar püspök azt állította, hogy Rós, mint tulajdonnév, Ezékiel könyvében az egykori Szkítia területén lakókra utal. Mesek és Tubal nagyon megközelíti a leendő nagyhatalom területén levő nagyobb városoknak a neveit, és így állíthatjuk, hogy lingvisztikai alapon a jövőben e földön létező államról beszél ez a fejezet. A második bizonyíték ennek a nagyhatalomnak az azonosítására a geográfiai elhelyezkedés. Itt felsorolja a próféta azokat a nemzeteket, amelyek együtt lesznek Róssal az utolsó napokban. Gómer minden csapatával, Bét-Tógarma a messze északról, minden csapatával. Ezékiel könyve, 38. rész, 6. vers. Majd a 15. versben ezt olvassuk. Eljössz lakóhelyedről, a messze északról, sok néppel együtt. Amikor a Szentírás alapján illusztrálni akarom ezt a tanítást, akkor mindig térképet viszek hallgatóim elé, és elmondom, hogy mely országokra mutatnak az égtájak. Rós Izraeltől északra fekszik, és ha elindulsz Izraeltől észak felé, akkor a vele szemben jelenleg is ellenséges nemzetekkel találkozol. A Bibliában az irány megjelölések Izrael földjével kapcsolatosak. A Bibliában az észak azt jelenti, amit nekünk jelent, tehát onnét számítva, ahol lakunk. Az észak az Izraeltől északra levő területre, dél a déli területekre mutat. Ugyanígy nyugat az Izraeltől nyugatra és kelet az Izraeltől keletre levő területet jelenti. Más szóval, Izrael a föld geográfiai központja, ami Isten igéjét illeti. Végül a filozófiai vagy ideológiai alaphoz érkeztünk, amely segít azonosítanunk Gog és Mágog népét. Ezt mond, így szól az én uram az Úr. Én ellened fordulok, Gog, aki Rós, Mesek és Tubal fejedelme vagy. Ezékiel könyve 38. rész 3. vers. Ez furcsa nyelvezet. Itt Ezékiel könyvében Isten számos alkalommal azt mondja, hogy szembeszáll bizonyos nemzetekkel. Ezt mondta Babilonról, így szólt Egyiptomról, és ezt mondta azokról a népekről, amelyek Isten népét és magát Istent is támadták. Most itt van egy nemzet, amely az utolsó napon Isten népe és Isten ellen lázad. Arról tudjuk, hogy Isten ellensége, mert maga Isten mondja róla. Én ellened fordulok. Ez elkülöníti minden más néptől, mert Isten így szólt azokról az akkor létező népekről, amelyek ellenségeskedtek vele szemben, és elutasították őt, de Gog és Magog népe még nem létezett akkor, amikor Ezékiel ezt a proféciát leírta. Isten azonban azt mondja, hogy majd ellene fordul. Olyan események tanúi vagyunk, amilyeneket még egyetlen eddigi generáció tagjai sem láttak. Megfigyelhettük népek föltámadását, amelyek az ateizmus alapjára épültek. Politikai berendezkezésük azon az alapelven nyugodott, hogy Isten nem létezik. Elég sok nép felsorakozott ez ateisztikus álláspont mellett. Valaki talán ezt gondolja. Mit szólsz a múlt idők pogány, bálványimádó nemzeteiről? Azok nem voltak ateisták? Nem, azok nem voltak ateisták. Ők politeisták voltak. Sok istenben hittek. Már kezdetben letértek az emberek a helyes útról, de nem lettek ateisták. Azért nem lettek ateisták, úgy vélem, mert túl közel voltak a kinyilatkoztatás forrásához. Végül is, Noé napjaiban nem léteztek ateisták. Nem ez volt az emberek bűne. Az volt a problémájuk, hogy elsüllyedtek a bűnben, és sok istent imádtak. Az emberek abban az időpontban politeisták, sok isten imádók voltak. A múlt minden nagyobb népe politeisztikus volt, és Isten ebben a könyvben a politeista nemzetek elleni ítéleteket hirdette meg. Azt mondta Memphisről, hogy minden bálványát megsemmisíti, és azok el is tűntek. Talán a babilóniaiakon kívül még nem volt olyan nép, amely annyira elsüllyedt volna a bálványimádásban. A politeizmus jellemezte az ősi világot, de ma már olyan országok is léteznek, amelyek alapfilozófiája ateisztikus, Isten ellenes. Megfigyelted-e már, hogy Isten a kezdet kezdetén nem adott parancsolatot az ateizmus ellen, azonban az első két parancsolatba foglalta a politeizmus elleni álláspontját. Ne legyen más istened rajtam kívül. Mózes második könyve, 20. rész, 3. vers. És ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Mózes második könyve, 20. rész, 4. vers. Láthatod tehát, hogy parancsolatokat foglalt írásba a politeizmus, de nem az ateizmus ellen. Amikor elérkezünk Dávid korához, akkor kezdjük látni az ateizmus megjelenését. A 14. Zsoltár első versében olvassuk. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Milyen nevetséges az ateizmus. Ez csak nem tarthatatlan a kis embernek, és vannak népek, amelyek azt mondják, hogy nincs Isten. Ezek vezetőivel a tárgyalások sokszor zsákutcába jutnak. Az egyik nagy ateista diktátorról karikatúrát festettek, és így címezték: a nagy, feje tetejére fordult filozófus. Aztán a karikatúra alá ezt a szöveget írták: a fej a láb, a fekete fehér, a távol levő a közeli, a nappal az éjszaka, a nagy a kicsi, a magas az alacsony, a hideg a meleg, és az igen a nem. Ugye mennyire észszerűtlen és ostoba? De az ateistáknak ez az alapfilozófiája, és ma több ilyen nemzet is van világunkban. Egyik nagy vezetőjük egyszer így szólt: a földön megbuktattuk a cárokat, most megdöntjük az ég urának hatalmát. Az ateizmus idején űrhajót küldtek az űrbe, és a rádióban a következő szöveget lehetett hallani: űrhajón körülkelülte a holdat. Közeledik a nap felé. Nem fedeztük fel Istent. Kioltottuk az ég fényeit, amit ember sohasem gyújthat meg ismét. Letörjük az evangélium igáját, a tömegek ópiumát. Menjünk előre, és Krisztust visszatesszük a mitológia világába. Eddig az idézet. Gyakran csodálkoztam azon, hogy mire gondolhattak, amikor ezt mondták. Talán úgy vélték, hogy Isten márványgolyókkal játszik a hold másik oldalán. Mivel megpillantották a hold másik oldalát, és nem találkoztak Istennel, talán ezzel akarták bizonyítani, hogy Isten nem létezik. Ez a feje tetejére állított filozófus érvelése. Isten azonban nevet ezen az érvelésen, és ezt mondja: én ellened megyek. Láthatjuk tehát, hogy Gog és Mágog miként azonosítható egy ateista világhatalommal háromféle alapon is: nyelvi alapon, geográfiai alapon és filozófiai vagy ideológiai alapon. Ezt a három azonosítási pontot kell látnunk, amikor Ezékiel könyve 39. részével foglalkozunk, ahol Isten újból és újból ezt mondja: én ellened megyek. Ez a fejezet az Izraelre támadó népekről beszél. Most fölvetődik a kérdés: ezek a népek miért vonulnak föl Izrael országa ellen? Megfordítalak, horgokat akasztok az állatba, kivezetlek téged és egész haderődet, a lovakat és a lovasokat, akik mindnyájan teljes fegyverzetet öltöttek, ezt a nagy sereget, amely nagy és kis pajzsal és karddal van fölszerelve. Ezékiel könyve 38. rész 4. vers. Isten így szól: horgokat akasztok az állatba, kivezetlek téged. Ezt úgy magyarázzák, hogy Isten horgokat akaszt az állukba, és kiviszi őket Izrael országából, miután elárasztották azt. De ez a vers nem erről beszél. Világossá teszi, hogy Izrael országában ítéli meg őket, és nem kerülnek ki onnét elevenen. A 39. rész 11. versében ezt olvassuk: azon a napon nevezetes sírhelyet adok Gógnak Izraelben. Amikor eljön ennek az ideje, Izrael a saját országában lakik. Évszázadokon át mások foglalták el országát. Miután Titus Krisztus után 70-ben elpusztította azt, a zsidó népet rabszolgaságba vitték az egész világra, és szétszóródtak a földön. Az ország többé nem tejjel és mézzel folyó ország. Azt láttuk Ezékiel könyvében, hogy valamikor a Negev is tele volt erdőséggel. Isten azt mondta, hogy az erdőket felégeti, és ez meg is történt. Ez az a hely, ahova Illés menekült, amikor Jezábel megöléssel fenyegette. Addig menetelt, amíg olyan fáradt volt, hogy összeesett egy bokor alatt. Ha ma lenne itt Illés, még bokrokat is nehezen találna azon a helyen. A bokros, erdős tájak eltűntek. Mark Twain mondta Izrael földjéről. Palesztina zsákruhában és hamuban ül, kietlen és visszataszító. Reménytelen, félelmetes, szívfájdító ország. Miért is lenne másként? Vajon az istenség átka megszépíti a földet? Palesztina többé nem a munka világa. Az szent a költészetnek és hagyománynak, az álomvilág. Eddig az idézet. Dr. Theodor Herzl, osztrák színműíró, aki a félelmetes cionista mozgalmat elindította Palesztina földjén, ezt a nyilatkozatot tette. Az nép nélküli ország. Ott ország nélküli nép van. Add az országot nép nélkül egy olyan népnek, amelynek nincs országa. Dr. Chaim Weizmann, Izrael első elnöke mondta, a zsidó nép lidérc nemzet. Csak Izrael istene tartotta a zsidó népet életben. Dávid Ben-Gurion, Izrael első miniszterelnöke és védelmi minisztere kijelentette. Ezékiel könyvének 37. fejezete beteljesült. Izrael népe hallja a mesiás lépteit. Ma már megváltoztatta Izrael ezt a gondolkodást. Van egy fényképem, amely Izrael egyik nemzeti évfordulóján készül Tel Avivban egy nagy auditorium mottójával, ami héberül és angolul ezt mondja. A tudomány békét hoz ebbe az országba. Az Ószövetség azt mondja, hogy a mesiás ad békét annak az országnak. Gog és Mágog előzönli Izrael földjét. Nem nyugat felé indul, hanem Izrael földje felé. Isten azt mondja, hogy horgokat akasztok az állatba, kivezetlek téged és egész haderődet. Szerintem már ma látható az a három horog, amit Isten felhasznál, hogy őket abba az országba vigye. Szüksége van arra, hogy melegvízű tengeren át jusson ki a világ vízi útjaira. Izraelnek megvan ez, és Gog és Mágog népe ebbe az irányba indul. Egyszer Isztambulban az egyik szálloda legfelső szintjén levő ebédlőben ültem, és figyeltem a hajókat a Fekete tengeren, amint áthaladtak a Boszporuszon, és a földközi tenger felé tartottak. Ez a hatnapos háború után történt, amikor a nagyhatalmak haditengerészete rendkívül megerősödött. Vajon a nagyhatalmak mit kerestek? Vízi utakat és kikötőket. Az egyik nagyhatalom admirálisa kijelentette. Haditengerészetünk zászlaja most már a világ óceánjai fölött lobog. Meg kell értenie minden nagyhatalomnak, hogy többé nincs egyeduralkodó a tengereken. A nagyhatalmak melegvízű kikötőket keresnek. Hol találják meg? Főként a földközi tenger környékén. A földközi tenger keleti partján melyik nemzet alkalmas a kikötőre? Izrael mindenképpen az. A nagyhatalmak ebbe az irányba tartanak. Isten horgot akaszt az állóba. A második horog az olaj. A közel-keleten levő olaj a modern népek életében a fennmaradáshoz elengedhetetlenül szükséges. A hatalmaknak olajra van szükségük. Napjainkban egyre többször halljuk, hogy a világ energiakészlete fogytán van. Az olaj is egy ilyen fogyóban levő energiaforrás. Ennek következtében a világ olyan területeket keres, ahol olajat találhat. A közel-keleten van olaj. Akár van, akár nincs olaj Izrael földjén, az a lényeges, hogy az arabok és zsidók közti állandósult feszültségek ellenére is sok olaj folyik át Izrael országán. Amikor a hajók nem tudtak átmenni a Szuezi csatornán, akkor Izrael földjén át szállították az olajat a földközi tengeri kikötőkbe. A nagyhatalmak évtizedek óta igyekeznek kezükbe kaparintani az olajforrásokat. Ez elég erős horog, amely beleakadhat Gog és Mágog állába, hogy odavonja őt arra a vidékre. A harmadik horog a holtenger. A holtenger ásványi kincsei olyan hatalmasak, hogy mai árakkal nem is lehet fölbecsülni. A kémiai anyagok kibeszélhetetlen gazdagsága van a vízben. Úgy becsülik, hogy a holtengerben 2 milliárd tonna kálisó, vagyis káliumklorid van, és ez nagyon szükséges a talaj feljavításához, ami az egész világon kimerült, beleértve a mi területeinket is. A holtengerben 22 milliárd tonna magnéziumklorid, 12 milliárd tonna konyhasó és 6 milliárd tonna kalciumkarbid található. A holtenger mindezeken kívül tartalmaz céliumot, kobaltot, mangánt, sőt aranyat is. Hidd el, barátom, napjainkban sok erőfeszítést tesznek, hogy a holtenger gazdagságát kiaknázzák. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy a proféciák beteljesedésének időszakában élek. Add, hogy hittel várjam mindazt, amit megígértél, hogy beteljesül. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.